magadra hagylak képzelni.
Jó munkát!
Köszönöm. Azt mondja, fából faragott Péter 27. Fából faragott Péter. Volt egyszer egy szegény paraszt ember és a felesége. Éltek, éldegéltek, kedv nélkül, mert gyermekük nem volt. Egyszer azt mondja az ember a feleségének. No, asszony, gondoltam én egyet. Mi kapjuk? Elmegyek az erdőbe, és faragok fából egy gyermeket. Nagyot kacagott ezen az asszony. De úgy történt. Estére, mire a vacsora készen lett, az ember egy kifaragott gyermekkel érkezett haza. Az ajtó sarkába állította. Leültek az asztal mellé vacsorázni, és ahogy vacsoráztak, maradt egy kis étel, míg azt mondja az asszony, na, éppen a fiunk részére maradt. Akkor lefeküdtek. Egyszer, éjfél felé megszólal a fagyermek. Édesanyám, alusznak-e? Megörült az asszony. Felelt azonnal, nem alszunk, édes gyermekem. Noha nem alusznak, keljenek fel, s adja ide a vacsorámat. Hát a fából faragott gyermek megelevenedett. Addig gyönyörködtek benne, addig beszélgettek vele, hogy szépen meg is virradott. Mikor 3 napos lett a gyermek, azt kérte, engedjék ki az utcára, hadd keresse magának játszótársat. Kiment a kicsi fiú a kapu elé. Hát éppen egy vele egykorú gyerek várta őt. Kérdi fából faragott Péter. Te kis pajtás, lakik ebben a városban kardmester? Hogy ne laknék, éppen ott van, én nem messze. Bemegy Péter az apjához, és azt mondja, legyen szíves, adjon nekem 8 krajcárt. Ó, édes gyermekem, adok én neked többet is. Mit érsz azzal a csekéséggel? Nekem csak 8 krajcár kell, mondja fából faragott Péter. Azzal kifutott, s elment a pajtásával a kardmesterhez. Ott azt mondja, kardmester úr, adja nekem 8 krajcárért azt a kardot, amelyet legelőször készített. Ó, kedves öcsém, mondja a kardmester, megette már azt a rozsda. Van itt rész, arany és gyémánt kardom, amely tetszik neked, azt veheted. Nem kéred tőled azért egy krajcárt sem. Ne, nem gyermek kezébe való ez, feleli Péter. Keresse ki csak azt a kardot, amelyen legelőbb tanult. Az kell nekem. Elment a kardmester, s addig hányta a kardokat, amíg meg nem talált azt a rozsdás kardot, amelyet legelőbb készített. Újból kutatni kezdett, s megtalálta azt a tokost is, amelyikbe a kard illik. Péter vette a kardot, fölkötötte, úgy illett rá, mintha onnan nőtt volna ki derékból. Azt mondja, no, itt van 8 krajcár, mert az első munkát is meg kell fizetni. Aztán nagy örömmel elment haza. Éppen másnap következett a vásár abban a városban. Azt mondja Péter az édesapjának. Édesapám, menjünk ki a vásárba, hadd lássam, milyen gyülekezés van ott. Éppen azt akarta mondani, édesfiam, mondja az apja, menjünk és vegyünk 2 ökröt. Járnak a piacon az ökrök között. Hallják ám egyszer, hogy van itt 2 ökör aranylánccal összekötve. Amelyik vitéz ketté vágja a láncot, azé lesz a 2 ökör. Azt mondja fából faragott Péter az édesapjának. Menjünk apám arra felé, hadd lássa, milyen az a 2 ökör. Hát látják, hogy milyen szép 2 aranyökör. Annyi a csonkakart körülöttük, hogy a szügyüket ér a sok kardvég. Ha megengednék, én is hozzávágnék, mondja Péter. Elcsodálkoznak a népek, hogy mit akar ez a kisfiú, de meg kellett engedni. Ekkor Péter hozzávágott, S úgy elvágta az aranyláncot, hogy annak csengése, pengése 12 országon is keresztül hallott. A két tökör meg felcsapta a parkát, futott egyenest hozzájuk az istálóba. Ezt mondja akkor az ökrök gazdája. Na te fából faragott Péter, menj haza, s adj neki enni, de tudd meg, hogy ezeket hiába kínálod akármiféle takarmánnyal, mert ezek csak parazsat esznek. Hazament Péter, s meggyújtott 12 ölfát. Mielőtt az elégett volna, vett az itatóvedzet, és hányta a parazsat belé. Azt a két ökör mind egy szemét megette. Igen ám, de akkor a két ökör felhányta a farát, s egyik ment napnyugatnak, a másik napkeletnek. Azt mondja fából faragott Péter erre. No, édesapám, jöjjön velem, mutatok én magának egyet. Kimennek a kapu elé, Péter a kapu sarkába két helyre beleütötte az ujját. Egyik lyukból tiszta piros bor folyt, a másikból meg tiszta pálinka. No, édesapám, ide tegyen asztalokat, üvegeket. Itt ihatik mindenki, amennyi kell neki. De most, édesapám, látja ezt a szántó taligát? Látom, kedves fiam. Hát ezt a malomkövet látja-e? Látom, kedves fiam. No, mikor ez a szántó talig az ajtó elé áll magától, és a malomkő felmegyen a szántó taligára, a bor pedig vízzé változik, a pálinka meg piros vérré, akkor tudja meg, hogy én meghaltam. Akkor, ha fel akar keresni, üljön fel a szántó taligára, mert az éppen oda viszi, ahol én vagyok. Most, kedves édesapám, nekem el kell mennem világot látni, szerencsét próbálni. Elindult fából faragott Péter, 7 országon, 7 világon keresztül ment. Elérkezik egy királyi városba. Beköszönt a királyhoz. Adjon Isten jó napot, felséges királyom! Hozott Isten öcsém, mi áradban vagy? Elindultam szolgálni, szerencsét próbálni. Ó, az asztalos inasom éppen most halt meg, mondja a király. Mit kérsz egy esztendőre? Nem kérek én semmit, csak ételt és italt. Ott maradt Péter, végezte az asztalos inasi dolgot, olyan ügyesen és kellemesen járt, hogy az öreg király nagyon megkedvelte. A királynak volt egy lánya. Az is annyira megszerette Pétert, hogy már meg akart halni, ha nem adják hozzá feleségül. No, azt mondja a király, inkább megengedem, hogy hozzá menj. Azonnal nagy lakodalmat hirdettek, jöttek mindenfelől grófok, bárók, hercegek, papok, hóhérok. Pap eskedte, hóhér seprűzte őket. Aztán úgy éltek a királyi udvarban, mint férj és feleség. Egyszer jön a királyhoz egy olyan írás, hogy fűt fát állítson Glédába, itt és itt jelenjen meg a háborúba. Mikor ezt a király meghallotta, nagyon sírt. Kérdi fából faragott Péter, no, felséges király, hát te miért sírt? Jaj, hát hogy ne sírnék, édes fiam, mondja a király, mikor egy olyan írás érkezett, hogy fűt fát állíts a Glédába, és itt jelenjek meg a háborúban. Felséges királyom, sose sírj, elmegyek én oda magam is. Ó, kedves fiam, mit érsz te ott egyedül, csak mint a szúnyog a bivaj mellett? Péter csak elment egyedül, csatázni kezdett. Annyira harcolt a kardjával, hogy már-már mindenkit legyőzött, de akkor véletlenül megbotlott. Erre aztán őt győzték le. Rögtön földbe is tették. Másnap reggel a szántó taliga otthon elment az ajtó elé, a malomkő felment a szántó taligára magától, a bor vízzé változott, a pálinka meg piros véré. Látta ezt Péter apja, felült a szántó taligára, és elment oda, ahol Pétert legyőzték. Kereste hasztalan, de látja ám a két ökröt jönni. Napkeletről az egyik, Napnyugatról a másik aranyökör úgy jön, hogy égföld majd összeszakad. A két aranyökör hányni kezdte a szarvával a földet, mindaddig, amíg Pétert ki nem vették. De hát a nyaka le volt vágva, és semmi élet nem volt benne. Azt kérdezi az egyik ökör a másikról, de mit tudsz? Én tudok annyit, hogy össze tudom ragasztani. Hát te mit tudsz? Kérde a másiktól. Én lelket tudok ereszteni belé. Ekkor az egyik összeragasztotta, a másik lelket fúd belé. Fölkelt fából faragott Péter. Jaj, de jót aludtam. Aludtál volna bizony örökre, ami nem lettünk volna, mondják az ökrök. Akkor megindult Péter, és hazamentek. Ahogy hazaértek, a király újra összehívta grófokat, hercegeket, válogatott cigánylegényeket, és felavatták Pétert királynak. Még mai napig is folytatja a királyságot, ha véletlenül meg nem halt. Na! Ezt mondja, a becsületes Tolvaj Marci 251. A becsületes Tolvaj Marci. Volt egyszer, hol nem volt. Volt egyszer egy szegény asszony. Volt neki egy Marci nevű fia. Ez a Marci igen becsületes, egyenes fiú volt, de ráadásul olyan ügyes, okos, világra való is volt, hogy elterjedt róla a hír az egész országban, hogy ő minden, de minden meg tud csinálni. Még a királyhoz is eljutott a híre. Ez a király pedig igen irigy természetű volt. Bántotta, hogy Marci híre elhomályosítja az övét. Magához hívatta a fiút, s azt mondta neki azzal a gondolattal, hogy majd kifog rajta. Hallom, milyen híres vagy te, híres Marci. Hát, ha olyan mindentudó vagy, bizonyítsd is be, mert különben elemésztlek. Ha minden tudsz lopni, és mi? Felséges királyon, felelte a becsületes Marci. Lopni még soha életemben nem loptam, de azt nem is akarok. Feleli neki erre diadalmasan a király. Noha soha nem loptál, most vagy tudsz azt is, vagy véged. Szánt nekem a mezőn 12 béresen. Vagy ellopott tőlük a mezőről a 12-ekét a 12 pár ökörrel, vagy majd én tudok valamit, az, hogy karóba húzatom a fejed. De ha megállod a próbát, tied minden kincsem, mert azt én is úgy loptam. Megbúsulta magát Marci, de már nem volt mit tenni. Hazament, s elmondta az anyjának, hogy hogy járt a királlyal. Most csavart föl az eszedet, kedves fiam, mondja az anyja. Gondolkodott erősen Marci. Aztán elmosolyodott. Megkérte az édesanyját, hogy szerezzen neki 12 tiszta fekete csirkét és egy fekete kotlót. Mi az neked, édes fiam? Kérdezi az anyja. De csak megszerezte neki. Marci kiment a csirkékkel az erdőbe, annak a szélén szántott a király 12 ekése. Ott Marci eleresztette a tyúkot a csirkékkel, és elkiáltotta magát. Néha vagy tyúk a csirkével, fogjátok meg, szerencsét hoz! A béresek azon nyomba otthagyták az ekét, neki mint a csirkék után. A csirkék ilyetükbe beszaladtak az erdőbe, a béresek a nyomukba. Addig Marci szépen fogta az ökröket, s elhajtotta az ekékkel együtt. Hazaterelte Marci az ökröket az ekékkel, mert abban is meg voltak egyezve a királlyal, hogy amit elszerez tőle, az nyomban az övé. Csak az anyját küldte föl a királyhoz, hogy ne várja az ökreit haza. Másnap hívatja megint a király Marcit, nagyon mérgesen fogadta. Hallom, sikerült ellopnod a ökröket meg az ebb. Hallom, sikerült ellopnod az ökröket meg az ekéket. Sikerült, felelte Marci szerényen. Most az egyszer szerencséd volt, de most az éjjel-nappal őrzött sűrömből a gabonát kell ellopnod. Ha nem lopod el holnap reggelig, tudd meg, karóba kerül a fejed. De ha megállod a próbát, tied az országom, mert azt is én úgy loptam. Megpróbálom, felséges királyom. Elkezd megint gondolkozni Marci, hogy tudná ő attól a sok őrtől ellopni a búzát a csűrből. A király aznap még külön be is hívatta az őröket, megkínált őket pálinkával, s jól a lelkükre kötötte, hogy nagyon vigyázzanak arra az átkozott Marcira, nehogy kifogjon rajtuk. Oda megy, csak essenek neki, s üssék, ahol érik. Meghallotta ezt a parancsot Marci is, s rögtön kisütött valamit. Csinált egy szalmembert, rátette a kalapját, és szépen, óvatosan éppen a csűr elé állította. Aztán tüsszentett egy nagyot, sietnek, jönnek ki az őrök, látják a felöltöztetett szalmembert, látják a Marci kalapját, hajrá neki! A sok pálinkától már szédültek is egy kicsit, a buzgalom még jobban feltüzelt őket. Megesküdtek volna, hogy Marci jön lopni a búzát. Csihi, puhi, csak a fejét, a kalapját, hogy meg ne sántuljon. Úgy ellátták a baját, hogy pora nyoma sem maradt. És mentek azon pityókosan, tódultak mind jelenteni a királynak, hogy nem lopja már el Marci a búzát a csűrből, agyonverték. A király nagyon boldog volt, leültette, s etette, itatt őket, az alatt pedig Marci szépen minden lopta a búzát. S küldte az anyját a királyhoz az üzenettel, megállt a próbát. A király kékült, zöldült mérgében, futott a csűrbe, de bizony Marci nem hagyott ott egy szem búzát sem. Megint hívatta Marcit, most volt csak igazán dühös. Na, elloptad a búzát, Marci, elém felséges királyom. Rendben van, de most követelem csak az igazit. Lopd el a 100 kocsisom őrizte aranyszűrű lovamat, ha nem, karóba kerül a fejed. De ha megállod a próbád, tiéd a koronám, mert én is úgy loptam. Töprenk, gondolkozik Marci, de csak kifőzött megint valamit, egy üveg pálinkát vett magához, felöltözött rongyos embernek, este odament az istálóhoz, és beszörgetett az istáló ajtaján. A kocsik sok nem akarták beengedni, mert a király a lelkükre kötött a vigyázást, de mikor látták, hogy csak egy rongyos ember zörget, méghozzá pálinkás bugykossal, beengedték magukhoz. Leültették a jászol mellé, s Marci addig ügyeskedett, míg nem rávett őket, hogy igyanak a pálinkájából. Ittak, ihattak, be is rúghattak, még el is aludhattak bátran, mert úgy... Leültették a jászol mellé, s Marci addig ügyeskedett, míg nem rávett őket, hogy igyanak a pálinkájából. Ittak, ihattak, be is rúghattak, még el is aludhattak bátran, mert úgyis bizonyosak voltak, hogy megőrzik a paripát. Mert egy közülük a lókötelét, egy meg a lófarkát fogta, egy harmadik meg rajta ült. Ittak, ihattak, be is rúghattak, még el is aludhattak bátran, mert úgyis bizonyosak voltak, hogy megőrzik a paripát. Mert egy közülük a lókötelét, egy másik meg a lófarkát fogta, egy harmadik meg rajta ült. De annak, aki a lófarkát fogta, annak a kezébe Marci egy főkendert adott, az pedig, aki a lóra volt ültetve, azt fogta szépen Marci, s ráültette a lovak jászlára, s amelyik a ló kötelét fogta, annak a kezébe hagyta a kötelet, de a lovat eloldotta róla, és szépen kivezette az istállóból, s hazavitte. Másnap megy a király nagy biztonságosan az istállóba, rettenetesen mérges lett, rákiáltott az emberekre, hát így vigyáztatok a lovamra, hogy Marci elvihette? Azok meg mind italosak voltak, azt mondja az egyik, hát fogom a farkát, a másik, hát rajta ülök, a harmadik, fogom a kötelit. A király jól összeszitta őket, elhatározta, hogy most már ő fog vigyázni valamennyi holmiára, de Marcit elpusztítja, ha addig él is. Töprengeni kezdett, hogyan is fogjon ki rajta. Hoppá, megvan. Hívatta rögtön Marcit, s megparancsolta neki, hogy ha másnap délben nem lopja el elől az ebédjét, karóba kerül a feje. De ha megállod a próbát, tied a királyi kardom, mert azt én is úgy loptam. Erre Marci is gondolkozni kezdett. Másnap délben a király az asztalnál ült, és várta az ebédjét. A szakácsné már ki is tálalta, stárcára tette, s készült bevinni. De hirtelen beszaladt, mert a konyha ablakon egy kéz nyúlt be. Marci ugyanis előző este, mikor senki se látta, egy kezet csinált fából, befestette, s a végére egy kötelet akasztott. A kötelet a kút kerekére kötötte. A konyha ablaka alatt meg egy lyukat vágott, s azon betolta a kezet éppen az asztalig. Ezt látta meg a szakácsné, ezért szaladt be a királyhoz, hogy itt van Marci, bedugta a kezét. Kifut a konyhába a király, s a királyné, s elkezdik húzni a kezet. Húzzák, húzzák, míg a kötél el nem szakad, s mindjárt hanyat nem esnek. Mire föltápaszkodta, s körülnéztek, Marci ellopta az ebédet. Aztán az anyjával együtt meg is ette. A király azt sem tudta, mit csináljon mérgében, most már igazán végez vele. Másnap megint hívatta Marcit, s megparancsolta neki, hogy reggelre lopja el a felesége aranygyűrűjét az ujjáról. Ha megállod a próbád, tied a lányom. Azt ugyan nem loptam, csak nálam különb emberhez. Ha megállod a próbát, tied a lányom. Azt ugyan nem loptam, csak nálad különb emberhez akartam feleségül adni. Ezért is volt eddig minden próba. Marci este felé oda lopózkodott a király szobájához. Most aztán összeszedte igazán az eszét. Egyszerre csak hallja, hogy a király azt mondja a királynénak. Én most alvás előtt még kimegyek egy kicsit, ha visszajövök szívem, akkor majd add ide gyorsan a gyűlüt, mert én nálam jobb helyen lesz. Kimegy a király, alaposan körülnéz, hogy nincs a közelben Marci. Addig egy ajtónyílással Marci bentermett a szobában. Elváltoztatott hangon azt mondja a királynénak, szívem, add ide gyorsan azt a gyűrűt, mert az az átkozott Marci minden percben itt lehet. A királyné átadta a gyűrűt a sötétben. Marci meghúzódott az ajtóban, és mikor a király kinyitotta az ajtót, és bejött, Marci szépen kisurrant. Feszik vissza az ágyba, király, és mondja a királynénak, szívem, add ide a gyűrűt. Hát hogy adjam oda, mondja ingerülten a királyné, mikor már odaadtam egyszer. Az előbb kérted el, én meg lehúztam az ujjad. Az előbb kérted el, én ma... Hát hogy adjam oda, mondja ingerülten a királyné, mikor már egyszer odaadtam. Az előbb kérted el, én magam húztam az ujjadra. A király olyan mérges lett, hogy majd széthasadt mérgében, de most már nem szólt. Akkor sem, amikor nem Marci édesanyja, hanem maga Marci ment fel a palotába, a király kisasszonyért, a kardért, a koronáért, az országért. Megülték a lakodalmat, volt minden, mi kellett, mire csak tellett, vendégeknek tálé, cigánynak is kávé. A szamárrá változott barát. Egyszer egy ember két szamarával szántogatott az erdő szélén. Gajakért bement az erdőbe, addig a két szamár ott maradt az ekébe fogva. Arra ment két barátpap, akiknek a szekerét csak egy szamár húzta. Vagy mit mondok, csak húzta volna, de már az éhségtől alig bírta. Meglátják az erdő szélén a két szamarat. Összebeszéltek, hogy az egyik jó lesz nekik. Azzal odamentek az ekéhez, az egyik barát a baloldali szamarat kifogta és elvezette. A másik barát magára vette annak a szamárnak a szerszámját, amelyet társa elvezetett. Úgy álltott az eke előtt, míg a gazda meg nem jött. Hát az csak nagyot nézett. Hát maga mit keres itt? Aztán hová tett a másik szamarat? Kérde a baráttól. Az meg azt mondja, gazduram, én eddig el voltam átkozva. Most az időm lejárt, emberré váltam. A szántóvető ember csodálkozva nézett rá, azt mondta. Ennyi, de sokat is megvertem én magát, de hát úgy látom, nem ártott meg. Hanem hát, ha már így van, menjen el, amerre lát. Leszette róla a szerszámot és elengedte. A másik barát az erdő szélén várta. Még egy-két napig vándoroltak, aztán az egyik faluban a lopott szamárral kiálltak a vásárba, mikor a szamarat eladták, hazamentek. A vásárra gazda is elment, hogy párját keressen az elveszett szamárnak. Ahogy ott bolyong a sok eladó szamár közt, meglátja magáit. Nem tudta elgondolni, hogy a barádból hogyan lehetett ismét szamár. Oda ment hozzá, és a fülébe súgta. Tisztelendő úr, hiába állít, én már úgy se veszem meg magam. Tisztelendő úr, hiába állít, én már úgy se veszem meg magát még egyszer. Azzal elfordult, és egy másik szamarat vásárolt. A palóc meg az egri nagy templom. Mikor a híres egri szés... Hú, egy kis víz. Mikor a híres egri székes egyházat fölépítették, a vidékről sokan bejártak, főleg vasárnap, az új templomnak s a zenés nagymisének bámulására. Még egyszer. Mikor a híres egri székes egyházat fölépítették, a vidékről sokan bejártak, főleg vasárnap, az új templom... Mikor a híres egri székes egyházat fölépítették, a vidékről sokan bejártak, főleg vasárnap, az új templomnak s a zenés nagymisének bámulására. Többek között Mézes Pesu István met... Többek között Mézes Pesu Isten mezeiről szintén elment Bera nevű fiával a templom oldalba szekerestül. Te Bera, te csak maradj itt a lovakkal, hogy el ne hajtsák. Én bemegyek a misére, mondta Pesu, s azzal bement a templomba. Az érseki mise eltartott tovább egy óránál. Az alatt Bera elunta magát odakint, Rátámad hát a nagy sokára kijött öregre. Hát kérem, mit tátott olyan sokáig a száját, hiszen már délre jár. Jaj, Berta. Jaj, Bera. Lettél volna csak ott, ahogy nézegettem a nagy képeket, meg az ablakokat, hát egyszer csak meghúzzák a csengőt, de olyan nagy volt az, mint nálunk a kis harang. Arra aztán kijött a rengeteg sok pap gyertyával, de annyi volt ott, mint kutyában a bolha. Legutoljára pedig kijött egy vén, mérges pap. Azon nyomba igen megharagudott, hogy ő bizony nem misízik. Kapta magát, leült a székre. Odafenn a kóruson meg elkezdtek muzsikálni. Egy nagy, hosszú német meg ott integetett a muzsikusok közt egy bottal, hogy táncoljanak már. De bizony, a sok német csak nézegetett egymás szemek közé, de egyikük sem mert elkezdeni. Nem vagyok rest, beúrok a közepére, lehajtom a csuha ujjamat, rákezdem a kállai kettőst. No, nem is kellett egyéb. Rám zúdul a rettentő sok német, hogy kidobnak, mert itt nem szabad táncolni. De én sem hagytam magam, azt mondtam, hogy nem tudtam a szokást, de ha nem szabad, ne muzsikáljanak. Erre aztán ott hagytak. De a vénpap sehogy sem akart misézni. Egy pap már a könyvet is elébe tartotta, hogy mondja már, de bizony csak vonogatta a vállát, akárhogy hajlongtak is előtte. Egyszer aztán egyik mégis kitalálta a szíve szándékát. Kapta magát, egy nagy tátogó csukafőt a pap fejére nyomta, nyomott, egy nagy ezüst kampósbotot meg a kezébe adott. Erre aztán megmozdult a pap, mert már majdnem dél volt. Így mondta el nagy nehezen a misét. Odafent meg a kóruson örömükben, hogy meg tudták mozdítani a helyéből, elkezdtek trombitálni, meg kerepelni. Így lett nagy sokára vége a misének. Pedig azt gondoltam, mikor az a sok pap nekiszaladt az oltárnak, hogy úgy elrántják azt a misét hirtelenében, hogy nekem nem is maradt belőle. De hát nem is értenek ezek úgy hozzá, mint a mi papunk, mert az egymagában is hamarabb elrántja, ez meg szerszámostul, papostul sem éri végét. A három kívánság. Hol volt, hol nem volt. Elég az, hogy volt egyszer egy szegény ember, meg annak a felesége. Fiatalok voltak, gyerekük se volt még, szerették egymást, megértették egymást, de a nagy szegénység miatt egyszer-egyszer azért összezördültek. Na, elég, egyszer az asszony előbb került haza a mezőről, mint a férje, s azon főtt nagyon a feje, hogy mit készítsen vacsorára. Megcsinálta a tüzet, más nem tudott, egy kis leveshez tett föl vizet. Arra gondolt közben, hogy miért is olyan szegények, hogy miért nem tudja egyszer meglepni az urát egy jó vacsorával. Amint ezt gondolta, hallott valami suhanást maga mellett, hát egy tündér szállt eléje. Meg volt bizony illetődve a szegény kis asszony, most látott először tündért, az pedig meg is szólalt, s azt mondta. Na, nem bánom, te szegény asszony, legyen három kívánságot, majd meglátom, mennyi eszed lett magadhoz. Azzal el is tűnt, ahogyan jött. Hát az asszony hitt is meg nem is a szemének és a fülének, de azért az első kívánság már megszületett a fejébe. Egy szál kolbászt kívánt azzal, hogy úgysem lesz belőle semmi. De abban a pillanatban már szállt is le a kéményből egy lábas, benne egy szép szál kolbászt. Oda kellett csak tenni a tűzfélő a lábast, volt abban zsír is bőven. Mikor beállított az ember, volt szájtátás, mert már tele volt a konyha jószagokkal. Amikor az asszony elmondta, mi történt, hát mindjárt elkezdtek tanakodni, mi legyen még a két kívánság. Az ember lovat, Tinót, Malacot akart, az asszony meg mást, nem tudtak megegyezni. Csak vitáztak, mintha éhesek se lettek volna. Az ember képes lett volna éjgyomorra rá is gyújtani. Tömkött a pipáját, nyúlt a parázsért, de olyan ügyetlenül csinálta, hogy feldöntött a lábast a kolbásszal együtt. Persze, hogy megijedt az asszony, kapkodott mindjárt, hogy kiráncsa a kolbászt a tűz közül, s szitta a jóórát. Nőlt volna inkább az orrodra, mint a tűzbe fordítod ezt a kolbászt. Na hiszen ez kellett csak. A kolbász már ott is lógott az ember orrán, le egészen a térdig. Először meg se ijedt az asszony, próbált, hogy leszakítja a kolbászt a férje orráról, de az úgy oda nőtt, hogy azt onnan le nem lehetett szakítani. Most már megijedt a szegény asszony, el is sírta magát. Tudták már mind a ketten, ha valami vagyon kívánnak harmadikra, az meg lesz, de hát mi lesz akkor a kolbászval? Majd levágjuk, mondja az asszony. De én nem engedem, feleselt az ember. Most már, ha így van, kívánjuk vissza a lábasba, aztán kész. De hát a Tinó, a ló meg a malac, így az asszony. Az ember erre azt felelte. De hát ilyen bajusszal csak nem járhatok, te se csókolsz meg, ha kolbász lóg le az orromról. Na, végül csak ugyanez lett. Ez volt a harmadik kívánság, hogy a kolbász menjen vissza a lábasba. Most láthattak csak vacsorához, de nem nagyon ízlett szegényeknek a jó falat. Még mindig azon zsörtölődtek, ki volt az oka, hogy ezután is már csak olyan szegények lesznek, mint voltak. Mimi. Adj Isten egészségére! Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy király. Ez a király olyan hatalmas volt, hogyha eltűszentette magát, az egész ország népségének rá kellett mondani. Adj Isten egészségére! Minden ember mondta, csak a csillagszemű juhász nem akarta soha mondani. Megtudta ezt a király, nagyon megharagudott, maga elé hívatta a juhászt. Elmegy a juhász, megáll a király előtt. A király pedig trónusán ült, s ilyen hatalmas volt, no meg rettenetesen mérges. De akármilyen hatalmas volt, akármilyen mérges volt a király, a csillagszemű juhász mégsem félt tőle. Mondjad mindjárt, adj Isten egészségemre, rival rá a király. Adj Isten egészségemre, szólt vissza a juhász. Nekem, te korhely, te betyár. Nekem, felséges úr, feleltem az. De nékem, ordított a király, és mérgesen vert a mellét. Nékem, hát persze, hogy én nékem, mondta megint a juhász, és szeride verte hozzá a mellét. Már akkor a király nem tudta, mit tegyen mérgében. Beleszólt a hopmester. Azt mondta, te tüstén, azt mond, hogy adj Isten egészségére, mert ha nem mondod, halálfia vagy. Nem mondom én addig, míg a király kisasszonyt nekem nem adják, felelt a juhász. A király lány is ott volt a szobában. király apja. A királylány is ott volt a szobában. Király apja mellett ült egy kisebb trónuson, s olyan gyönyörűsége szép volt, akárcsak az aranygalamb. Elnevette magát a juhász szavára, mert neki is megtetszett ám a csillagszemű juhász. Jobban megtetszett, mint minden királyfi. A király erre azt parancsolta mérgébe, hogy vessék a juhász tüstén a fehér medve tömlöcébe. El is vitték a darabontok, és bevetették a juhászt a fehér medve tömlöcébe. A medvének akkor már 6 napja nem adtak enni, hogy annál dühösebb legyen. Mikor az ajtót betették, mindjárt megrohant a juhász. Mikor az ajtót betették, mindjárt megrohant a juhászt, hogy széttépje és felfalja. De mikor a csillagszemét meglátta, úgy megijedt, hogy majdnem magát falta be. A legtávolabbi szögletbe kucorodott. Onnan nézte, de bántani nem merte, pedig olyan éhes volt, csak úgy nyaldosta a talpát az éhségtől. A juhász meg le nem vette róla a szemét, és hogy ébren tartsa magát, nótákat fújt. De tudta, ha elaludna, medve rögtön széttépné. Reggel jön a hopmester, megnézni a juhász csontjait. Hát látja, hogy annak semmi baja. Felveszett a királyhoz. Az a rettenetesen megharagudott, és azt kérdezte. No, most közel voltál a halálhoz, mondd-e már, hogy adj Isten egészségemre. De a juhász csak azt mondta. Nem félek itt 10 haláltól sem, csak akkor mondom, ha király kisasszony nekem adják feleségül. Eredj hát 10 halálba! És a király megparancsolta, hogy vessék a juhászt az óriás sündisznók tömlöcébe. Be is vetették a darabontok. A tüskés disznóknak nem adtak egy hétig enni, hogy annál gonoszabbak legyenek. Amint a disznók neki rohantak, hogy felfalják, a juhász kivett a szűre ujjából egy furuját, elkezdett rajta furujázni. Erre a disznók visszahökkentek, s egymásba kapaszkodva táncba ugrottak. A juhász kacagni szeretett volna, mikor az ormótlan állatokat táncolni látta, de nem merte abba hagyni a furujázást. Tudta, hogy akkor mindjárt rárontanak és felfalják. Ezeknél hiába volt csillagszeme, a 10 disznónak nem nézhetett egyszerre a szeme közé. Addig fújta, hogy nem győzték már az aprózást, és egészen kifáradra, egy rakásra dőltek. A juhász csak nevetett, úgy nevetett, hogy még reggel is, mikor a hopmester jött megnézni, maradt-e valami a csontjából, könnyek futottak az arcán a nagy kacagástól. Felvezették aztán a királyhoz, az most még dühösebb lett, hogy a disznók sem tudták elpusztítani juhászt, mondja neki. Na, most közel voltál 10 halálhoz, hát mondod-e már, hogy adj Isten egészségemre. A juhász belevágott a szóba. Nem félek én 100 haláltól sem, csak akkor mondom, ha a király kisasszonyt nekem adják feleségül. Eredj hát a 100 halálba, kiáltott a király, és megparancsolta, hogy vessék a juhászt a kaszás verembe. El is vitték a darabontok a sötét tömlöcbe. Ennek a közepén egy mély kút volt, körülrakva éles kaszákkal. A kút fenekén egy mélységet, hogyha valakit belevetnek, meglássát leírta a fenekére. Ahogy odavitték a juhászt, arra kérte a darabontokat, hogy menjenek ki egy kicsit, míg ő belenéz a kaszásverembe. Talán még meggondolja magát, mondja-e a királynak, hogy adj Isten egészségére, gondolták a darabontok, és kimentek. A juhász felállította a verem mellé a fokosát, arra ráakasztotta a szűrét, a tetejébe meg a kalapját tette. De előbb még a tarisznyáját is felakasztotta, hogy test is legyen a szűrben. Akkor aztán kiáltotta a darabontoknak, hogy már meggondolta, ő bizony mégsem mondja. A darabontok odamentek, belelőtték a szűrt, a kalapot, a tarisznyát a verembe. utána nézek, mint oltott ki. Utána néztek, mint oltotta ki a mécsest. Aztán egészen megnyugodva, hogy most már igazán vége a juhásznak, elmentek. Az pedig a sötét szögletben csak nevetett. Másnap jön a hopmester a lámpással, hát majd hanyatt esett, ahogy meglátta a juhászt, felvezett a királyhoz, az most még sokkal mérgesebb lett, de aztán azért mégis megkérdezte. No, most már 100 halálba lok. No, most már 100 halálba voltál, mondod-e már, hogy adj Isten egészségemre? De a juhász csak azt felelte. Nem mondom én, addig, míg a király kisasszonyt nekem nem adják feleségül. Tán olcsóbb ért is megalkuszunk, gondolta a király, majd a kincsek elkápráztatják. Majd a kincsek elkápráztatják. Látta már ugyanis, hogy semmi módon el nem pusztíthatja a juhászt. Megparancsolta tehát, hogy fogjanak be a királyhintóba, akkor maga mellé ültette a juhászt, és elhajtatott az ezüst erdőbe. Ott így szólt hozzá. Látod ezt az ezüst erdőt? Ha azt mondod, adj Isten egészségemre, neked adom. A juhász csak elhűlt, de azért mégis így felelt. A juhász csak elhűlt, de azért mégis így felelt. Nem mondom én addig, míg a király kisasszonyt nekem nem adják feleségül. A király elszomorodott. Odább hajtatott. Elértek az aranyvárhoz. Ott ezt mondta. Láttad ezt az aranyvárat? Ezt is nekem adom. Ezt is neked adom az el. Látod ezt az aranyvárat? Ezt is neked adom, az ezüst erdőt is, csak mondd azt nekem, hogy adj Isten egészségére. A juhácsok bámult, mégis ezt mondta. Nem mondom én addig, míg a király kisasszonyt nekem adja. Nem mondom én addig, míg a király kisasszonyt nekem nem adják feleségül. Erre a király nagy búnak eresztett a fejét. Odább hajtatott a gyémántúig. Azt mondja, látod ezt a gyémánt tavat? Még ezt is neked adom, ezüst erdőt, aranyvárat, gyémánt tavat, mind-mind neked adom, csak azt mondd már nekem, hogy adj Isten egészségére. Már akkor a juhásznak be kellett hunnia a csillagszemét, hogy ne lásson, de mégis csak azt felelte. Nem. Nem mondom addig, míg a király kisasszonyt nekem nem adják feleségül. A király látta, hogy nem boldogul vele, megadta magát. Na, nem bánom, hozzád adom a lányomat, de aztán mondám nekem igazán, hogy adj Isten egészségére. Mondom hát, hogy ne mondanám. Persze, hogy akkor mondom. A király ennek nagyon megörült. Kihirdette, hogy örüljön az egész ország népsége, mert a királylány férhez megy. Tartottak aztán olyan lakodalmat, hogy az egész országban mindenki evett, ivott, táncolt, még a halálos betegek is, még az aznap született gyerekek is. De a királyházánál volt a legnagyobb vigasság. A legjobb banda ott húzta, a legjobb ételeket ott főzték, tenger népült az asztal körül, a jókedv a házfedelet. A jókedv a házfedelet emelgette. De amint a vőfé felhozta tormás disznófejet, s a király maga elé vette, hogy szétossza, akkor egyszerre csak nagyot tüsszentett a király az erős tormától. Adj Isten egészségére! Kiáltotta juhász legelőször. A király ennek úgy megörült, hogy örömében menten szörnyet halt. Akkor a csillagszemű juhász lett a király. Igen jó király lett belőle, soha se terhelt a népet szeszélyeivel, igen szerették, mert nagyon jó király volt. Még mindig uralkodik valahol. Itt a vége fussebéle. Na, ennyi. Ennyi, ezzel befejeztem a 77 magyar népmeséből való szemelgetést.